kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Katolikus Karitász adventi adománygyűjtése december 31-ig tart. Az ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat a rászorulók karácsonyának szebbétételére és a téli krízis helyzetek elhárítására fordítják. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, emellett online adományozása is van lehetőség a www.karitász.hu honlapon, adventi segélyprogram Tárjátok ki a szíveteket megnevezéssel. A Katolikus Karitász központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat. Fontos tudnunk, hiszen megtanultuk hazánk történelméből, hogy a kereszténységnek ember megtartó és nemzet megtartó ereje van, jelentette ki a KDNP frakcióvezetője a párt, Fogadj örökbe egy keresztet országos kezdeményezése keretében felújított kereszt ünnepélyes felszentelésé Jászberényben. Simicsko István arról beszélt, Nyugat-Európában olyan folyamatok zajlanak, melyek egyfajta sajátos civilizációs, vallási és kulturális keveredést okoznak. Ezzel szemben nekünk méltó módon kell őriznünk minden olyan keresztény jelképet, mely a Krisztushoz tartozás szimbolizálja. Lukács evangéliumát idézve úgy fogalmazott, látnunk kell az idők jeleit, így azt is, hogy a muszlim világból milliók érkeznek Európába. Csütörtökön tanácskoznak az Európai Unió tagállamainak vezetői, többek között az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos ügyekről. A magyar miniszterelnök Facebook oldalán borulátóan fogalmazott egy körvonalazódó tervvel kapcsolatban. Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba, könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle, annál nehezebb, írta bejegyzését, melyet az ex-közösségi portálon angolul is megjelentetett Orbán Viktor. Ezzel az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk, haladunk az eszkaláció irányába, és ami biztos, a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják, Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia, most csütörtökön és a következő években, zárta bejegyzését a kormányfő. Még az Egyesült Államok nagy erővel dolgozik az ukrajnai háború lezárásán, a nyugat-európai vezetők mindent megtesznek a béke folyamat aláaknázása érdekében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint, ha le akarnak zárni a háborút, akkor nem akarnának arról sürgősen döntést hozni, hogy 80 ezer milliárd forintot, vagyis több mint 200 milliárd eurót küldjön az Európai Unió Ukrajnába. Az európaiak hosszú távú háborús helyzetre akarnak berendezkedni, tette hozzá. 163.003 gyerekes édesanya már idén érvényesítette a kedvezményt, ők már az ősztől SZIA-mentesen kapják a fizetésüket, tudatta Nemzeti Adó és Vámhivatal. Októbertől a három gyerekes anyák nem fizetnek személyi jövedelemadót. Aki eddig élt a lehetőséggel, nekik januárban nem kell újabb nyilatkozatot tenni, a munkáltató automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot, hívja fel a figyelmet a NAV. 1 millió családot érint január 1-től az adókedvezmények duplázása, közölt az M1 állami televízióban a családokért felelős államtitkár. Koncs Zsófia szavai szerint ez egy gyermek esetében 20 ezer, két gyermeknél 80 ezer, három gyermeknél pedig közel 200 ezer forintot jelent havonta, ami akár történelmi lépésnek is mondható és nagy segítség. A gondosóra program a világon egyedülálló, Magyarország nem csak család, hanem idős barát is, jelentette ki az államtitkár. Koncs Zsófia közölte, a felhasználók száma már meghaladta a 950 ezret. A politikus erről a Bálna rendezvény központban a gondosóra évzáró, ahol a biztonság összeköt című rendezvényen beszélt. A kormány összesen több mint 82 milliárd forintos összegben hirdetett felzárkózást és esélyteremtést szolgáló programokat az elmúlt néhány hónapban, mondta el a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Sztojk Attila ismertette, ezek célja egyebek mellett, hogy tovább növeljék és segítsék a gyerekek felzárkózását, biztosítsanak számukra esélyt, emellett szélesítsék a meglévő rendszert, bővítsék a bevontak körét, és még több gyermeknek, felnőttnek segítsenek a kisebb településeken is. Januártól 30%-kal emelik a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatását. A MÁV is csatlakozott az Aponyi Franciska programhoz. A 2023-ban indult kezdeményezés célja, hogy összefogva gazdasági társaságokkal, segítségnyújtással és mentorálással megtalálják azokat a munkahelyeket, amelyek stabil megélhetést jelentenek a gyermekvédelmi gondoskodásban felnövő fiatalok számára. A belügyminisztérium együttműködési megállapodást kötött a MÁV-val. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég a folytatásban is, egyes részeken továbbra is párás, ködös idő valószínű, időszakos szakadozások előfordulhatnak a felhőzetben. Néha gyenge eső szitálás, esetleg ónos szitálás is előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában nulla, napközben 4-5 fok körül alakul, de több helyen kezdetben fagyni fog majd. Híreinket hallották.
Éjszaka hideg volt, és dérült a tájon. Csillogó hó szitált a szélverte ágon, de hajnal tájban már a nap süt lágyan. Hajnal lett a sötét éjből, és a hóból, fagyból, dérből. Könnyes harmat csupán. Szemedben ott maradt egy könycsepp, mint réten elkésett tavaszi hó, amit a nap felszí, ha látszellők jönnek, s a rossz után itt a jó. Bocsásd meg azt, hogy az a másik egy percig új volt és bolondító, de most az árvíz után medrébe tér meg ismét a vén folyó. Rossz voltam, önző, rideg, tudtam a könnyeidet, s nem volt egy megértő jó szavam. De most már lábadozol, látom a mosolyodon, hogy köztünk minden már rendben. Mint réten elkésett tavaszi hó, hidd el már, verőfényes szép napok jönnek, s a rossz után itt a jó.
Itt a jó, 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 itt a jó.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Tisné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatót, irodalomtörténészt, aki régi kedves ismerősünk rádiónk hullámhosszain. Megszokhatták már hűséges hallgatóink, hogyha önnel beszélgetek, és mi ketten találkozunk, akkor bizony érdekes és értékes témáról lesz szó. Sokat lehet majd remélem tanulni a most következő riportunkból is. Témánk pedig Fekete István, azon egyik kedvenc írója. Nem véletlenül, majd ezt is elmondja, hogy miért, és természetesen mi mással is kezdhetnénk, mint hogy mi adja apropóját a mai beszélgetésünknek.
Így van, Fekete Istvánról, az erdész vadászirodalom legismertebb alkotójáról fogunk beszélgetni. Általában azt szoktuk mondani, mi könyvtárosok különösen, hogy Jókai Mór mellett a legolvasottabb magyar író Fekete István. És hogy milyen érdekes a sors, hogy Jókai Mór 200 évvel ezelőtt született, Fekete István 125 évvel ezelőtt. És ráadásul még a halála is évfordulós ebben az esztendőben, mert Fekete István 55 éve halt meg. Mindkettőjükre emlékezünk ebben az esztendőben, és talán engedje meg Erzsébet, hogy hozzátegyem, hogy ebben az esztendőben Trianon 105. éve is van. Nekem pedig valóban, ahogy említette, és már nyilván a kedves rádióhallgatók is emlékeznek rá, Jókai Mór és Fekete István a két legkedvesebb írom. Ezért az évforduló kapcsán is Fekete István életéről, családjáról, személyes sorsáról és természetesen regényeiről szeretnék mesélni, reményeim szerint olyan adatokat, amelyek kevésbé ismertek a hallgatók előtt. Fekete István január 25-én, pálforduló napján született, és a születése is különleges volt, ugyanis Burokban született, és a jobb füle mögött volt egy pótfül.
Ez egyfajta zsenialitásra utal? Ez biztos, hogy egy jel volt?
Igen, szerintem is egy jel volt. Ezt a pótfület egyébként néhány hetes korában leoperálták Fekete Istvánról természetesen. Göllén született, abban a Somogy vármegyei kisfaluban, ahol az édesapja, Fekete Árpád, a falusi iskola iskolamestere, vagyis tanító igazgatója volt. Az apa nagyon szigorúan, szinte kegyetlenül nevelte a fiát. Apja és édesanyja családjában is voltak szentéletű papok és züllött csavargók. És az apa keménysége talán ettől a sorstól szerette volna a fiát megóvni. Apja keménységét, szigorát, szinte kegyetlenségét csak felnőtt korában értette meg igazán Fekete István. 65-ben jelent meg Csend című szabályos önéletírású regénye, amely egyetlen nyári hónapba sűrítette be a kisfiú Fekete István életét. És ebben a rövidke, alig 140 oldalas regényben a zárósorok egy kicsit feloldják a már régen felnőtt Fekete István viszonyát apjához. Az idézet pedig így szól. Lopva nézem a mestert, és egy kicsit büszke is vagyok, mert ha itt nem is, de odahaza az öreg mester, nekem az édesapám. Fekete István apja egyébként tudós ornitológus volt. Még Herman Ottóval is levelezett, és természetesen tiltotta a fiának, hogy madarakra vadászon, főként nem csúzlival és hurokkal. De első tanításait is madarakról az apjától kapta a kisfiú. Fekete István felmenői között voltak menekült lengyel katonatisztek, építőmesterek, és a családi legendárium szerint apai ágon rokon volt az Aradon 1849. október 6-án 12-ként kivégzett hatalmas erejű szerb származású magyar Damjanics tábornok is, aki egyetlen csatát sem vesztett el. Fekete István alapvetően önéleti ihletésű író. Minden írásában felfedezhetőek személyes tapasztalatai. Pontosan dokumentálni lehet műveiben szereplő helyszíneket és az embereket. Ha nem ennyire önéleti író lenne, akkor ezek az emlékek menthetetlenül elvesznek és elmúlnak, de minden esetre mássá válnak a változások zűrzavarában. Alsóbb iskoláit Göllén végezte, majd Kaposváron a felsőbb tagozatot. 17-ben valószínűleg a család nehéz anyagi helyzete miatt vonult be katonának a kaposvári 19-esekhez, de a frontra nem került ki. Hadi érettségit tett, és Debrecenben a Pallagi Mezőgazdasági Akadémiára iratkozott be, majd fél év után átment a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémiára, amelyet 26-ban végzett el. A Baranya vármegyei Bakócára, a Majlád grófok birtokára került segédgazdatisztnek. Itt ismerkedett meg a doktor kisasszonnyal, Piller Edittel, akivel 29-ben tudtak házasságot kötni, amikor Ajkán, a holland származású sertéskereskedő Nénzé Ferenc birtokán gazdatiszti állást kapott. 12 éven át éltek Ajkán, és itt kezdett el írni, bár több írásának ihlető élménye Bakócához kapcsolódik. Piller Edit nagyon szép nő volt, művelt, nyelveket beszélő. Néhány évtől eltekintve még az anyagi biztonság is megadatott számára, de mániás depresszióban szenvedett. Mindkét szülője terhelt volt. Fekete István a házasság előtt ezt vagy nem tudta, vagy nem törődött bele. A hatalmas termetű nyugodt férj és az idegileg terhelt feleség, aki folyamatosan érzelmi hullámvasúton szenved, és egész életében boldogtalan, hát ez a házasság meglehetősen katasztrofális lett. A mániás depressziót, ezt a bipoláris betegséget nemhogy kezelni nem tudták azokban az évtizedekben, de még fel sem ismerték, egyszerűen hisztériának gondolták. Ennek ellenére egész életükben kitartottak egymás mellett. Az anya betegsége miatti viselkedése a fiúkat, ifjabbik Istvánt viselte meg igazán. Már felnőttként, 24 évesen merte egy alkalommal azt mondani az apjának, az ifjabbik István, hogy ő nem 24 évet, de 24 hónapot sem bírt volna ki egy ilyen házasságban. Fekete István pedig a következőt válaszolta a fiának. Az Isten előtt kimondott holtomiglan, holtodiglan, az valóban azt jelenti, hogy halálig, és ha nem szeretné, még akkor sem válna el a feleségétől, legfeljebb külön élne tőle. Ugyanakkor igen bátor is volt Piller Edit, és válságos helyzetekben mindig tudott uralkodni az idegein. Például a háború alatt zsidókot bújtattak az alaksori pincéjükben. Egy nap német katonák razziáztak a házban, Piller Edit szép volt, fiatal, szőke, kékszemű, és beszélt németül. És csevegni kezdett a katonákkal, sőt megkínálta őket még konyakkal is, és a pincében bújtatott zsidó Rózsikát és 18 éves Katilányát pedig úgy mutatta be a razziázó katonáknak, hogy a nővére és az unokahúga. 41 évig éltek, boldognak egyáltalán nem mondható házasságban. Két gyermekük született, 30-ban ifjabbik Edit, akit Tupinak becéztek, és ifjabbik István, vagyis öcsi, 32-ben. A gyermekek sorsáról csak néhány adatot mondanék. Fekete Edit 19 évesen, 49-ben kivándorló útlevéllel, mint szakrökör, nővér hagyta el az országot. Lánya döntéséről Fekete István tudott, az édesanyja viszont csak sejtette. Ezért a kislány levélben köszönt el szüleitől és testvérétől, és úgy hagyta el a családi otthont és az országot. Mint szakrökör, apáca végül Ausztriában egy iskolának lett az igazgatója. Apjával való utolsó találkozását így örökítette meg a szakrökör nővér, ifjabbik Edit. A Bodentavon etette a hattyúkat, fényképezte a havasokat, és hazavágyott. Egy délutáni sétánkon a gyors sodrású havasi folyó az Áhe partján kérdeztem. Ugye szép? Szép, mondta elgondolkodva, de te nem láttad a kapost. Ifjabbik Istvánnak keményebb sors jutott. 56-ban a szénatéri szabadságharcosok mellett a páncéltörő egység irányítója volt. Ezért 24 évesen 56 decemberében el kellett hagynia az országot. Kanadába menekült. Volt favágó, masszőr, majd Chicagóban újságíró, majd sikeres író. Fekete István nem tanult írni soha, de már gyermekként Göllén is írogatott, majd katonai éveiben és debreceni évei alatt is. Legelső verse Sík Sándor szerkesztette Zászló diákújságban jelent meg 16-ban. Első felnőtt írása pedig a Nimród vadászújságban Kittenberger Kálmán főszerkesztő jóvoltából 31-ben. Ezután mondta Kittenberger, miért nem írsz te mást is? A traktort követő rókák igazán jól meg volt írva. Hát így kezdődött az író. Az első országos elismerést a Koppányi Aga testamentuma hozta el 27-ben, amikor egy Gárdonyi Gézáról elnevezett irodalmi pályázatra benyújtotta a török korban játszódó történelmi regényét. A bíráló bizottság elnöke Benedek Marcell volt, Benedek Elek meseíró fia, aki így értékelte a bizottság döntését. Ez a munka kitűnő nyelvezettel, élénk korrajzal megírt érdekes történet. Becsületességre tanít erkölcsi prédikációk nélkül, történelemre évszámok nélkül, helyes magyarságra nyelvtan szabályok nélkül. Fekete István részben idealizálja a végvári életet, de dokumentumok igazolják, hogy a végvári törökök valóban próbáltak alkalmazkodni a magyar keresztény élethez. Bort ittak, magyarul beszéltek, keresztény magyar lányt vettek feleségül, és nem tartottak háremet. Bizonyos határig átvették a magyar szokásokat, és igazodtak a vitézi élet írott és íratlan szabályaihoz. Minden esetre nem gyilkolták a jobbágyokat, és csak a kivetett adót szedték be. A törökkel szemben a császár katonái kíméletlenül raboltak és gyilkoltak. A legnagyobb országos sikert a 39-ben megjelent Zsellérek regénye hozta el Fekete István számára, amely 44-ig 7 kiadást ért meg, majd a kommunista hatalomátvétel után betiltották, és csak a rendszerváltás után 90-ben jelenhetett meg újra, de még akkor is csak megsonkított formában. Az eredeti regényt a teljes szöveggel a Lázi kiadó adta ki 2002-ben.
Thank you.
Fekete István 12 évig élt családjával Ajkán, majd 37-től már csak arra vágyott, hogy írhasson. És barátai segítségével végül 41-ben kapott állást a Földművelőségi Minisztériumban, mezőgazdasági oktatófilmeket készíthetett. Ekkor költözött föl a család Budapestre. A második világháborút már Pesten élték át. 44 karácsonyán itt is sorozatos légiriadók voltak Budapesten. Az író beteg, influenzás. Izzadva a betegen alig-alig magánál támolyog az óvóhelyre, és alig jut el a tudatáig, hogy családja mit visz magával menteni. Milyen táskákat és a táskában élelmiszer, gyógyszert és egyéb ehhez hasonlót az ostromlott városban hasznos dolgokat. Mikor elmúlik a légiriadó és az író is magához tér kissé, csak akkor gondolja végig, hogy ő mit vitt volna magával. Vittem volna kislányom első fogát, a fiam első irkáját és holt apám imakönyvét. A többi aztán nem fontos. 1946-ban elvitte az ávó. Kegyetlenül megverték, megsérült a bal szemében a látóideg, és szétverték a veséjét. Aztán kidobták a János kórház közelében, ahol két járókelő találta meg. Fekete István erről soha nem beszélt, talán a politikai rendszertől való félelem miatt, még a család és a barátok előtt is titkolta a valós eseményeket. Egymásnak ellentmondásosan maradt fent ez az életrajzi adat. Legtöbb helyen úgy szerepel, mintha baleset érte volna, míg bizalmas levelekben is csak így beszélt az eseményről. Bizony a bal szemem nincs, egy autó belefarolt abba, amelyiken én ültem, kész. A kórházban ébredtem föl, a többi már nem érdekes. Rájöttem, hogy egy szemmel néha többet lát az ember, mint kettővel. A valós eseményeket évtizedekkel később a fia mondta el újságíróknak így. Civilruhás ávósok keresték fel férjét ápoló anyámat, és arra kényszerítették, ha nem akarja, hogy az egész családdal elbánjanak, akkor hazudja azt, apám rabló támadás áldozata lett. Ezt a hírt kürtölte szét a rádió is. Anyámat annyira megfélemlítették, hogy még apám halála 1970 után is ragaszkodott ehhez a meséhez. Ekkor még Tupi is otthon volt, csak 16 éves. A következő évben ezután jelent meg a Tíz szál gyertya című novellás kötete. Az első gyertya a keresztelő gyertya, az utolsó gyertya a halotti. Az emberi élet kezdete és vége. Ebben írja Fekete István. Mondd, kis gyertya, lesz még nekem születésnapom? Megérjük még a békét? A család, a város, az ország. Lesz még egyszer ünnep a világon? Ennek a kötetnek a címe utalás és egyben tisztelgés is. Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című műve és élete előtt. Fekete István valamennyi írásában van valamilyen rejtett utalás, amire olvasás közben nem is gondolunk. Például az egyik legkedvesebb romantikus szerelmi regényében, A hajnal badányban is. Ez a regény alapvetően egy romantikus szerelmi történet, hiszen Mátyás és Panni sorsáról szól, de azért rejtve politizál is. 1942-ben írja ezt a regényt. Ugyanakkor ez a korai szintézis regény is egyben, amelyben a természet és a társadalom szerves egészet alkot. Az öreg kőrisfa, a víz, a malom figyeli az embereket és a sorsukat, és gondolkoznak. De a szereplők nevei is jelentőséggel bírnak. Mindkét név héber eredetű. Mátyás nevének jelentése Isten ajándéka. Panni neve az Annából származik, és jelentése Isten kegyelme. És Matyi ajándékként jelenik meg Panni életében, de Panni kegyelméből maradhat az árva kamaszfiú a családnál. de a regény többi szereplőjének neve is beszélő név. Tallós Molnár neve a népies Tarló. Pados Molnár neve pedig a szilárd alapot jelentő szóból származik, amelyre lehet építeni, számítani. Romantikus, szép mese ez a regény. Egyszerű, mint maga az élet, olyan, mint egy tündérmese. Szép és jó. A romantika mellett azért a valóság is benne van a regényben. A kemény molnári munka, árenda, cigányok vándorlása és a somogyi betyárok élete. Fekete István egész életében nyíltan vallotta Isten hitét, világnézeti és erkölcsi hovatartozását. Irányzatok és mozgalmak mellett soha nem kötelezte el magát, de katolikus hite és barátai mellett haláláig kitartott. Hitét a legsötétebb elnyomatás éveiben is vállalta. 1950-ben a rákosi kommunistái által betiltott Jézus szíve zárda kápolnájának szentségeit lakásába fogadta, és a Jézus szíve kápolna mai napig ebben a villában található. Az 50-es évek végéig nagyon nehéz anyagi helyzetben volt. Könyveit betiltották, és írásai csak Sád Béla, Újember és Sík Sándor, Vigília folyóiratokban jelenhetett meg. A mellőzöttsége a 60-as évek elejétől enyhült, de a hivatalos irodalomtörténet mai napig is igyekszik mellőzni. A magyar irodalom története enciklopédia, amelyet mi könyvtárosok a borítója színéről csak spenótnak nevezünk, bár a tartalmára is mondhatjuk ezt a jelzőt. Szóval ennek az enciklopédiának különböző kiadásai vagy egyáltalán nem tartalmazzák Fekete István életét és munkásságát, vagy alig fél oldalban elintézik. Fekete István kétségkívül legismertebb regénye a Tüskevár és a Téli berek. 1956 nyarán írta, és 57-ben jelent meg. A Tüskevár eredeti címe Matula iskolája volt. Ez lett végül Tüskevár, amely szimbolikus jelentésű cím. Összetett szó, mert Tutajos számára ez a nyár csupa tüske és csupa várakozás. A regény nem más, mint hogy bemutatja, hogy egy alapvetően jó génekkel rendelkező, de teljesen elkényeztetett puhány fiúból hogyan lehet férfi kezdeményt nevelni. A felnőtté válás nehéz tüskés útját mutatja be a regény. Tutajos azon a nyáron megtanul beszélni, de megtanul hallgatni is. Megtanulja, hogy a kimondott szónak súlya van. És ahogyan szinte minden Fekete István írásban, ebben is több szimbolikus utalás is olvasható. Emlékszik arra a jelenetre a regényben Erzsébet, amikor Tutajos rettenetesen leég a horgászás közben, mert nem figyel, és Matula hazaküldi Náncsi nénihez, hogy lilium olajjal gyógykezelje megpörkölődött bőrét. És aztán este, amikor nagybátyja hazatér, tőle kérdezi Tutajos a következőt. István bácsi, mi lesz holnap? Holnap, fiam, szerda, Ulrik napja, a nap kél 3 óra 52 perckor, lenyugszik 19:14-kor. Az előbb néztem meg a természettudományi kalendáriumban. Így szól a idézet, a regény pedig folytatódik tovább. Az olvasó pedig nem is gondol arra, hogy Ulrik napja július 4-én van. És július 4-én az amerikai függetlenségi nyilatkozatot fogadták el 1776-ban. Július 4-én halt meg Thomas Jefferson, amerikai elnök, a függetlenségi nyilatkozat egyik szövegezője 1826-ban. Július 4-én született Giuseppe Garibaldi, az olasz szabadságharcos 1807-ben. Július 4-én kezdte sugározni adását a Szabad Európa Rádió 1950-ben. Július 4-én zárta körbe a török Nándorfehérvárát 1456-ban. Július 4-én lett miniszterelnök Nagy Imre 1953-ban. és csak megismétlem, hogy a Tüskevárat 1956 nyarán írta Fekete István. A Tüskevár sikere után már tervezte a folytatást, de a Kis-Balaton mellől hegyekbe helyezve a helyszínt és hősét. Elkezdte írni a Magasles című regényt. Ugyanakkor Csató Kálmán, a Jó barát és Vadásztárs is elkezdett írni egy hegyekben játszódó ifjúsági regényt. És amikor a két jó barát megtudta a másik tervét, mindketten abba hagyták az írást. Ez 58-ban történt. Így aztán a Tüskevár eredeti tervezett folytatása a Magasles töredékben maradt fent Fekete István hagyatékában. Ezt a töredéket, amely 71 oldal, Nagy Domonkos Imre, Fekete István Bérma keresztapja kiegészítette, és egy 300 oldalas regényként jelentette meg. Minden esetre Fekete István 59-ben megírta a Téli bereket, Csató Kálmán pedig véglegesen lemondott ifjúsági vadászregény írásáról. Egyik regény, a Tüskevár és a Téli berek sem az ifjúság számára íródott. Van egy mélyebb olvasata is ezeknek a regényeknek, mert ezekben az években a magyar történelemben túl sokat akasztottak, túl sokan ültek börtönben, és még többen hagyták el a hazát, Fekete István fia is. Ezért írt két olyan regényt, amelyben a barátság, a szeretet, az idősek tisztelete, a tudás fontossága, az emberség, a példamutató és követendő emberi viselkedési forma, és nem az öldöklés jelenik meg. A reménytelenség éveiben íródott ez a két regény, amelyre csak rákerült az ifjúsági címke. Nem véletlen, hogy a Tüskevárban kimondott gondolatot megismétli Fekete István a Téli berekben. És erről, és semmi ilyesmiről, ami elválasztana bennünket, ami nincs is, soha többé nem beszélünk. A Tüskevárban Tutajos mondja, a Téli berekben pedig Bütyök ismétli meg ezt a gondolatot. És ez a gondolat végérvényesen egybekapcsolja a két regényt. A Téli berek egyik nagyon fontos jelenete, amikor Tutajos agyonlövi a csalóka holdfényben a doktor kártékony farkaskutyáját, aztán csodálkozik, hogy nem minden az, aminek látszik. Vadász elbeszéléseinek legjobbika az Öreg utakon című novellás kötet, amely világirodalmi szinten is egyedülálló. Ugyanis egy esztendő 4 évszakának természetjárásába illeszti az író történeteit. Nem vadászkalandjait írja meg, hanem azokat az élményeket, amelyeket puskával a kezében élt át, és ez nagy különbség. Olyan teljesítmény a vadászirodalomban ez a kötet, amely egyszeri és megismételhetetlen. A történeteket keretbe foglalja a bevezető és a befejező rész. Egy kedves rövidke idézetet hallgassanak meg az egyik elbeszélésből. Őszbaklesen egy fekete rigó szállt le a lesre. Le is pislogott néha hozzám, de mivel nem mozdultam, tovább fütyörészett. Lehet, hogy azt gondolta, mi, feketék, összetartozunk. Így aztán megvoltunk békességben. Fekete István állatregényei a legkülönlegesebbek. Állatai hangot kapnak és beszélnek, gondolkodnak, miközben az állat azért állat marad, és az ember is ember marad, még ha vadász is. Az író megbonthatatlan harmóniában él a természettel. Ha nem így lett volna, a természet nem tárja fel előtte titkait. Fekete István regényeit elsősorban azok szeretik és azok értik, akik nem csak a betűket olvassák, hanem a szívükkel olvasnak, fenntartás és előítéletek nélkül. Beszélteti az erdőt, az évszakokat, az állatokat, de úgy, hogy valós és egyenrangú szereplői legyenek az embereknek. Fekete István írásaiban egy kisróka halála lehet félelmetes tragédia, és egy ember halála oly csendes és természetes elmúlás, mint mikor egy levél leválik az ágról. Akik Fekete István szemén átlátják az erdőt, azok már soha nem fogják bántani az erdőt. Állatregényei közül a legrendhagyobb a Kele, ugyanis ebben a regényben az állatok szemével láthatja az emberek világát. Ebben a regényben az állatok a saját törvényeik szerint élnek, saját törvényeiket követik, mert a szabadok törvénye csalhatatlanul megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz, vagyis mi az igazság. A törvény csak fogságban változik meg, mert fogságban legfontosabb törvény az életben maradás törvénye. Mert a szárnyaknak össze kell érni az én szárnyamnak a fiaim szárnyával. Törvény ez, s a törvény még az életnél is nagyobb, mert törvény nélkül nincs szabad élet, törvény nélkül egyáltalán nincs élet. És mindezt 1955-ben írta Fekete István. Nekünk, akik itt élünk Észak-Magyarországon, a Bükklábánál, a Fekete Istváni életműből talán a két legfontosabb regény, a Lutra és a Hó. Mert mindkettő ihlető élményeit itt élte át a Bükkben Fekete István. A Bükkben jutott el Garadnára, a Pisztrángoshoz, és itt ismerte meg Vásárhelyi István természetkutatót, aki mészkő fosszíliákat gyűjtött, tanulmányozott, és valóban volt egy szelíd hollója. És a Bükkben járt az ősember által is lakott Szeletabarlangban, és látta a sziklát, ahol katonai bázis volt. Egy részlet a Húból, amelyet 66-ban írt, és napjainkban is aktuális a gondolat. Majdnem egy évig voltam a háborúban, 3-szor sebesültem, harcoltam a fronton is, láttam a háború rémületes gonoszságát, embertelenségét, elképzelhetetlen szenvedéseit és teljes esztelenségét. Kérdezd meg a francia anyákat, akik megnyerték a háborút, és kérdezd meg a német anyákat, akik elvesztették a háborút. Kérdezd meg az orosz rokkantakat, és kérdezd meg a magyar törzseket, akik világtalanul esetleg kéz és láb nélkül jöttek haza kosaragban. Kérdezd meg, nyertek vagy veszítettek? Nincs megnyert vagy elveszített háború, csak háború van. Pusztító, öldöklő, embertelen. A háborúk nem oldottak meg még semmiféle problémát, de mindig elvetették magját a következő háborúnak. A háborúkat alig néhány ember robbantja ki, de ők nem harcolnak. Az egyszerű emberek ölik haromra egymást, s az ő otthonaik pusztulnak el. Ők az eszközök, és ők az áldozatok.
Milyen igaz sorok ezek, és akárhány évtized telik el, mind a mai napig igaz szavak ezek. És sajnos aktuális szavak is.
Sajnos, pedig valóban 30-40 évvel ezelőtt írta Fekete István ezeket a részleteket, amelyeket én kiválogattam az ő írásaiból. De Fekete István rajongott a kutyákért is. A legvadabb kutyát is tudta kezelni. Kedves kutyaregénye, a Bogáncs, amely egy pumi vándorkaland története. Fekete István saját kutyája, Bogáncs mester, Puli volt. De írásaiban sok-sokféle kutya feltűnik. Vizslák, hűséges komondorok és eszes korcsok is, akik sokszor sokkal különbek, mint az agyonkényeztetett kis ölebek.
Hogy gondolom, ne? Saját példából vette ezeket az írásokat. Megtapasztalta ő is a kutya szeretetét, hűségét.
Volt saját kutyája, Bogáncs mesternek hívta, egy gyönyörű szép fekete puli, de egész sok írásában szerepel egy Mackó nevű komondor. Úgyhogy voltak saját kutyái. A állatokra mondott gondolatai ugyanolyan szimbolikus jelentőségűek, mint nagyon sok gondolata írásaiban. A Bogáncsból egy rövidke részlet. Az öreg komondor eloldalgott, és sajnálta, hogy hízelgéssel nem vitte annyira, mint a többiek. Ő csak egyszerű falusi komondor volt, aki őrizte a házat, mint az apja, és odaadta volna életét is gazdájáért. De kezet nyalni nem tanult meg. Így aztán kint maradt a viharban. Ahogyan a bevezetőmben is mondtam, Fekete István legönéletrajzibb írója a magyar irodalomnak. Írásaiban megjelennek gyermekkora barátai. az egyik legkedvesebb barátja Berta Jancsi volt, akiről így írt. Nagy lókötő, de a szíve a helyén. Kemény egyéniség. Aztán sokáig nem láttam barátomat, talán azért, mert a szívemben őriztem. Azaz mégis. 45 áprilisában, amikor Budapest romtenger volt egy őrült háború után, és az éhség azt hitte, úr lehet a város felett, levelet kaptam Jancsitól, hogy ekkor meg ekkor érkezik. Meg is érkezett. A vonat tetején, füstösen, kormosan, de vidáman. Hóna alatt nagy kenyér, másik kezében egy fűzér csirke. És megtöröltem a szemem, mert korom ment bele. És megöleltem Jancsit, aki szegény volt, és a barátom. Fekete István megírt a családjának származási történetét is. Apai ágon ugyanis a nagy francia forradalomnak nevezett öldöklés elől menekültek el ősei. Della John Borbála a nagymamája volt Fekete Istvánnak, és a nagymama nagyapja szökött el Franciaországból. És még egy ilyen önéletrajzi családregényben sem csalódhat az olvasó, mert ezt írta benne. Mi nagyon közel vagyunk a kelethez, és nagyon közel a nyugathoz. Még nem ismernek bennünket. Az én hazám, uram, nincs délen, nincs északon, nincs keleten, nincs nyugaton. A keletiek azt hiszik, hogy nyugat, s az is. A nyugatiak úgy tudják, hogy kelet, és mi nem szállunk perbe egyikkel se, mert mind a kettőnek igaza van. Azt mondják okos tudósok, hogy valamikor tenger volt ezen a helyen. Lehet, hogy ez igaz, mert elnyeli az embereket, és saját képére formálja. Órákig tudnék még mesélni Fekete Istvánról és regényeiről, de az időnk az fogy, ezért csak néhány részletet olvasnék még fel írásaiból, mert a legrövidebb novellájában is van legalább egy mondat, amely elgondolkoztatja, vagy szíven üti az olvasót. A 21 napban, amely Katának, a tapasztalt öreg tyúkanyónak a története is van egy megrázó mondat, amely így hangzik. A katona nem azért van, hogy szúrjon, hanem hogy senki ne szúrhasson. A Fekete Istváni értékrend legfontosabbikát a barátságról és az emberségről a Cí-nyi című kis történetben olvashatjuk, amely egy kisegér története, és a gondolatot, amit kiemeltem, a történetben a református pap mondja ki végül. Ne bántsátok, ami nem okoz kárt, ne bántsátok, hiszen megtehetitek, és az Isten szerelmére legyetek végre emberek. Fekete István vadász is volt, a vadásznak pedig nagyon fontos a fegyvere. Fegyvereiről legtöbbet a 73-ban megjelent Rózsakunyhó című kötetből olvashatunk, bár egyébként kétségkívül első fegyvere a csúzli, vagyis a gumipuska volt, a verebek és minden egyéb jószág veszedelmére. Aztán persze, ahogy a nőtt, igazi fegyvert is vett a kezébe. Fekete Istvánt rokoni kapcsolatok fűzték Erdélyhez. Apja testvére, Fekete Antal, Zsibón lett patikus, és a szilágysági Antal nagybátyjával szoros kapcsolatot tartott. Az unoka testvéreivel is rendszeresen levelezett, könyveit is mindig elküldte az erdélyi rokonoknak, de nagybátyja 1944-ben bekövetkezett halála után hiába hívták az unoka testvérek nagy szeretettel, soha többé nem ment Erdélybe. Fekete István láncdohányos volt, és tudta már régen, hogy a szívével bajok vannak. Volt már infarktusa is. Elment egy év című novellájában így írt. Csak egyet kérek tőled, uram, ha megengeded. Add, hogy hosszú legyen a virágos tavasz, bőkezű a búzaérlelő nyár, vidám, szüretes ősz, és nyugodt, telekamrás a tél. Uram, engedd meg nekem, hogy lassú legyek, ha örömre válnak a percek, és gyorsan múló, amikor a bánatot mérem. A vadász hitvallását így fogalmazta meg. Járom az utamat, mert nincs más, és elveszem a rókától a bundáját, mert valaki nekem adta. Cserkészek a nagy erdőn, aminek élet a neve. És tudom, hogy rám is cserkésznek, s elsurran valahol egy nyíl, sötétség csordul a szememre, aminek a más világon talán világossága neve, s eldőlök a hóban, vagy a májusi réten. Ami érték volt belőlem, az megmarad. És az író hitvallása így hangzik. Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsőséget, csak egy tűzhelyet kívánok, hívó lámpafényt, meleget azoknak, akiket szeretek, egy darab kenyeret, csendet, pár halk szót, jó könyvet és kevés embert, de az aztán ember legyen. Fekete István 1970-ben halt meg, a Farkasréki temetőben temették el, de a család kérésére 2004-ben exhumálták, és feleségével és bogáncs kutyájával szülőfalujában Göllén újra temették, pedig Fekete István ezt vallotta. Nem szabad visszamenni, ahonnét egyszer eljött az ember, mert nem csak az emberek múlnak el, de a faluk is, és Gölle is. Én elkövettem ezt a könnyelműséget, és rettenetesen megbántam, mert Gölléből, a mi Göllénkből nem maradt semmi, csak az enyhén elhanyagolt templom és a temető, a kezdet és a vég. Kittenbergel Kálmán tárgyilagos szakíró, elsősorban kutató és csak másodszorban író. Széchenyi Zsigmond vadászkönyveiben az útleírás jelleg kap legnagyobb hangsúlyt. Fekete István regényeiből az emberi tisztaság, jóság, szeretet és hit áramlik oly módon, hogy Fekete István páratlan alkotója a magyar irodalomnak. Befejező gondolatnak egy utolsó idézet egyik novellájából. Kerestem az utat, a patakot, a nádast, a cserszagú erdőt, és megtaláltam a hazámat.
Születésének 125. és halálának 55. évfordulója alkalmából így emlékeztünk a Szent István Rádió hullámhosszain Fekete István íróra. Köszönöm szépen Tisné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatónak, irodalomtörténésznek, azt, hogy összefoglalta nekünk a sok-sok könyvből, a milliónyi olvasott irodalomból azokat az értékes gondolatokat, amelyeket most így egy csokorba szedett nekünk, és átnyújtotta Fekete Istvánra méltón emlékezve. Köszönöm szépen ennek a beszélgetést, a riportot, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!